Köszöntöm nézőinket, önök a Hírórát látják, amelynek ma este vendége lesz az SZDSZ ügyvivője Magyar Bálint és az MDF országgyűlési képviselője Csapody Miklós, akiket a népszavazási kampányról kérdezünk. Aztán a stúdióban várjuk Daróczi Ágnes szociológust és Ürmös Andort, a Szociális Tárca főosztályvezetőjét is, akiket a roma integrációról faggatunk. Megmenekülhet Verespatak. A Gyulafehérvári táblabíróság jogerősen megsemmisítette a Verespataki bányaprojekt területrendezési engedélyét, amelyet a kanadai román Rossiá Montana Gold Corporation 6 évvel ezelőtt szerzett meg a település önkormányzatától. A Verespatak megmentéséért harcoló civil szervezetek szerint a beruházó ezek után két dolgot tehet. Vagy lemond a cián technológiára alapozott aranybányászatról, vagy előről kell kezdenie az engedélyeztetési eljárást.
A Verespatak lebontása ellen küzdő Alburnus Major Egyesület szerint a Gold Corporation zsarolással törvénytelenül érte el 2002-ben, hogy az önkormányzati képviselők megszavazzák a bányaprojekt elindításához szükséges területrendezési tervet.
Személyes érdekeltségük alapján szavaztak. A képviselők közül sokan a régi bányavállalat, a Rossiá Min alkalmazottai voltak, amelynek a kitermelési licensze átkerült az új céghez. Így a Rossiá Minnél dolgozó önkormányzati képviselők arra kényszerültek, hogy megszavazzák a területrendezési tervet.
A Gyulafehérvári táblabíróság döntése most érvénytelenítette azt az önkormányzati határozatot, amely ipari térségnek nyilvánította Verespatak történelmi központját. A faluvédők azt állítják, ezzel a környezetvédelmi engedélyeztetésnek is megszűnt a jogalapja. A Gold Corporation vezetői szerint a civil szervezetek ünneplése megalapozatlan. Értelmezésük szerint a Gyulafehérvári táblabíróság határozata semmiképpen nem befolyásolja a már megkezdett engedélyeztetési eljárást. A híradót Baranyi László tudósította Verespatakról.
Gyurcsány Ferenc cáfolta a kormány átalakításról szóló híreszteléseket. A miniszterelnök úgy fogalmazott, eljutnak hozzám a hírek, hogy kormány átalakítás lesz, ami érintheti Draskovics Tibort, Lampert Mónikát vagy Horváth Ágnest, de ezek pletykák, amelyek minden alapot nélkülöznek. Az MTI úgy tudja, ha lesz is kormány átalakítás, biztosan nem a népszavazás előtt. A Fidesz arra szólítja fel a kormányt, hogy állítsa le az emberek pénzén folytatott népszavazási kampányát. Balsai István országgyűlési képviselő szerint alkotmánysértő, hogy a kormány a választók akaratával ellentétesen kampányol. Budai Bernadett kormányszóvívő úgy reagált, a népszavazás nem érinti a reformok lényegét, ezért nem is befolyásolja a kormány reformokkal kapcsolatos tájékoztatási kampányát. Mondjunk nemet a szocializmusra, foglalta össze a szabaddemokraták népszavazási stratégiáját Kóka János. Az SZDSZ elnöke közölte, a kampányító február 2-án lesz Budapesten. Arra a felvetésre, hogy a meghívón látható ötágú csillagra emlékeztető szimbólumot provokációnak szánják-e, a politikus úgy válaszolt, magát a népszavazást tartja provokációnak.
Az öngondoskodás, a felelősségvállalás, a verseny és a minőség kultúrája csap össze az ingyenesség hamis kádári illúziójával.
A téma marad, népszavazás, a szó már Szőlősi Györgyi.
Köszönöm, Edith. A stúdióban itt van Magyar Bálint, az SZDSZ ügyvivője. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Kezdjük az időponttal. Az SZDSZ azt mondja, hogy az időpont a Fidesznek kedvez, mert ugye rövid lesz a kampány, ő már régóta kampányolhatott. Hát azért az SZDSZ is kampányol, mert tulajdonképpen több hete látni az óriás plakátokat.
Persze, nem is az az igazán érdekes, hogy ténylegesen mikor jelenik meg egy párt egy üzenettel, hanem egy ilyen bonyolult kérdés megvitatására rendelkezésre állnak-e azok a lehetőségek, terek, ahol szakszerűen, szakmailag végig lehet vitatni ezeket a kérdéseket. Ehhez képest viszont a médiában sem volt elég tér arra, hogy ezt meg lehessen tenni.
Hivatalosan február 2-án indul a kampány, mi lesz az üzenet egy kicsit bővebben, mint Kóka János az előbb?
Hát az üzenet valójában arról szól, hogy a Fidesz ezt a népszavazási kampányt egyrészt egyfajta kormánymuktató kampánynak szánja, holott tudják nagyon jól, hogy sem jogilag, sem tartalmilag nem függ össze a két dolog egymással. Másrészt magát a két reformot, tehát az oktatási reformot és az egészségügyi reformot kívánják támadni, olyan dologgal, amely viszont csak egy részelemét érinti mind a kettőnek, tehát a vízidíj és a tandíj. Az a hamis mítosz, ami arról szól, hogy mi egyszerre lehetünk Nyugat-Európában az élet életszínvonalat tekintve, a versenyképességet tekintve, és így tovább. Viszont bennmaradhatunk a kádárizmusban, ami a, hát hogy mondjam, az állami gyámkodás és ingyenességnek a kultúráját illeti, vagy a teljesítmény nélküliségnek a kultúráját. Lényegében erről szól a kampány üzenete. Nem lehet egyszerre a nyugati világot akarni, és egyben szocializmust építgetni. A szocializmusból megörökölt rendszereknek a felszámolásáról van most szó.
Igen, de mégiscsak lesz valamilyen hatással a népszavazás kimenetele, gondolom. Hon Gábor azt mondja, hogy az SZDSZ népszavazás nem lesz hatással a reformok kimenetelére. Ez a három tétel azért egy kiemelkedő pontja volt a reformoknak, tehát ezek komoly változások voltak, tehát mégiscsak kellene hatása legyen.
Egy-egy elemét érinti, de a felsőoktatási reform az egyszerre áll az intézmények integrációjából, a bolonyai folyamatra történő átállásból, a felvételi eltörléséből és a kétszintű érettségi megteremtéséből, a magántőke bevonásával történő beruházásokból, a juttatások növeléséből, és itt van, és egy eleme ez a tandíj.
Ami... Tehát politikai következményt magyarul nem lát az SZDSZ.
Hát olyan következmény természetesen, hogy érvényes egy népszavazás, és ezt az összeget kiiktatják, hogy ez azt jelenti, hogy egyrészt az egyetemeket megfosztják ettől, de bizonyos értem a diákokat is, hiszen ennek a tandíjnak a felét vissza kell osztani ösztöndíjakra, amit szintén a diákok kapnak. Ez szerintem az egyetemek és a diákok kárára van. Másrészt pedig azt a szolgáltatói kultúrát gyengíti, ami abból áll, hogy egy diák, ha bemegy az egyetemre, akkor követelhessen is, ne pusztán ingyen ebédet kapjon idézőjelben.
Igen, de egy demokráciában a népszavazás azért az emberek, a választópolgárok akaratát tükrözik, mint ez a népszavazás is azt fogja tükrözni. Tehát azért kérdeztem, hogy valamilyen következtetés le kellene vonni belőle. Illetve,
a következtetés azért az, hogy nem véletlen a törvények kizárták azt, hogy a költségvetésről, költségvetést érintő, vagy éppen az adókról lehessen népszavazást tartani, mert természetesen az a legegyszerűbb, legnépszerűbb dolog fölállni az, hogy ne fizessünk adót. Ezt ki is zárja a törvény. Én nekem a véleményem az egyébként, hogy az Alkotmánybíróság nagyon nagy hibát követett el, és bizonyos értelemben populista követelések legitim támogatójává vált, amikor ilyen kérdésekről népszavazást engedélyez, mert azért ez valójában költségvetési kérdés.
Mint oktatási, volt oktatási miniszterhez adódik a kérdés, ha nem lesz tandíj, akkor ez milyen hatással lesz az oktatásban, hogy fogják pótolni ezt a tételt, pótolják egyáltalán, mekkora ez a tétel?
Hát a költségvetésből nem lehet pótolni, de ugye azt szeretném elmondani a hallgatóknak, hogy két oldalról kell nézni ezt a kérdést. Az egyik oldalon megteremtettük annak a feltételeit, hogy ki lehessen fizetni ezt a tandíjat. Növeltük a juttatások összegét nagyon jelentős mértékben. Növeltük a diákoknak a életminőségét mondjuk a kollégium építésekkel, és most legutóbb ugye 10 000 forinttal megnő szeptembertől a diákhitelnek a mértéke.
Tehát mekkora tételes neki körülbelül?
Ez a diákhitel növelés, ez azt jelenti, hogy ebből meg lehet fizetni a tandíjat, ami kiesne, az pedig egy olyan 10-15 milliárd forint körüli pénz, amiből fele a diákoknak jutna, a jól tanuló és rászoruló diákoknak, és felét pedig intézményi fejlesztésekre fordítanák.
Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Már is folytatjuk. Vendégem már Sapodi Miklós, az MDF országgyűlési képviselő. Jó estét kívánok! Hogy az MDF tulajdonképpen nem vesz részt a kampányban, nem kívánja befolyásolni a választók döntését, akaratát rájuk bízza, hogy elmennek-e szavazni. Tegnap itt volt Göndör István, és tulajdonképpen ugyanezt mondta, ez a szocialista álláspont is. Tehát úgy tűnik ebből, mintha az MDF az MSZP malmára hajtaná a vizet.
Hát ez legfőjebb a Fidesz kampányfőnökének a megalapozatlan véleménye. Nem tudom, hogy az MSZP mit mond, nekem úgy tűnik, hogy ha nem akarja a választókat befolyásolni, akkor jól teszi, és nem úgy teszi, mint az annak idején rossz emlékűvé vált kettős állampolgársági népszavazásról, nagyon harsány nemet szorgalmaztak, és ez elég rossz hatást, tehát máig ható rossz emlékkel járt. A Magyar Demokrata Fórum azt mondja, és ennek a nem veszünk részt a kampányban történetnek, véleménynek, nem az a lényege, hogy mert nem akarunk rá költeni, hanem azért nem veszünk részt a kampányba, mert ezek a kérdések, mind a három, amit az előző beszélgetés is érintett, ezek nem népszavazási témák. Ezek olyan kérdések, amelyeket a parlamentben kellett volna megoldania, a képviselőknek konfliktusok helyett megoldást talál.
Miért? Tehát ez az emberek pénztárcáját is érintő kérdésekről van szó. Tehát elvárható, hogy az emberek népszavazáson mondhassák el a véleményüket.
Igen, de az emberek nem azért küldenek a parlamentbe képviselőket, hogy azok ott ne tudjanak normális megoldásokat találni, és miután nem találtak, mert a megoldás keresés helyett örökké konfliktusokba bonyolódnak, sőt, olyan engesztelhetetlen és kilátástalan idegháborúba bonyolódnak, hogy ezáltal a saját felelősségüket kitolják az utcára a népre, hogy mi ezt nem tudtuk, nem akartuk megoldani, tessék, legyen belőle népszavazás.
Igen, de a másik oldalon ott van az is, amit Tarlós István mond, hogy Gyurcsány Ferenc, ha nem ígérte volna ezt a választási kampányban, illetve nem tett volna ígéretet arra, hogy nem lesz vízidé, akkor most nem lesz szükség népszavazásra.
Biztos, hogy nem volna szükség népszavazásra, azonban a parlamentben számtalan olyan megoldást lehetett volna találni, hogy ez a konfliktus ne fejlődjön, ne eszkalálódjon idáig. Én most arra nem is térek ki, hogy a Fidesz voltaképpen kormánybuktató politikai megfontolással is kezdeményezte, vagy akar neki egy ilyen ért adni, ez a Fidesz kérdése. Voltaképpen a választókat nem szabad örökkön-örökké folyamatosan idegesíteni 4 éven keresztül. Ez a fajta népszavazás egy ilyen erőpróbának tűnik, és az MDF másik oka, harmadik oka, amiért ebben nem vesz részt, hogy itt igazából szinte nem is a népszavazás voltaképpen eredménye a fontos, hanem az, hogy a népszavazás eredményeképpen vagy Gyurcsány Ferenc, vagy Orbán Viktor pozíciója meggyengül-e. Ez pedig erőfitoktatás.
És ön szerint erről fognak majd véleményt mondani az emberek? Mert akkor mégiscsak a kormánypolitikáról fognak véleményt mondani.
Persze. Azért a kormánypolitikáról, mert ezek a döntések, amiket nem tudott az MDF sem megakadályozni az országgyűlésben, ezek az emberek, a magyar társadalom egészét érintik. Azonban egyrészt az MSZP elmulasztotta a felvilágosítást és a kampányt. Másodszorban a Fidesz sem mindig egy irányban kampányol, hiszen valóban olyan tőkeellenes és olyan voltaképpen antikapitalista szlogeneket hallani, amelyek a Fidesz Erős Magyarország című programjával ellentétesek. Mi azért nem veszünk
ebben. De miért gondolják ennyire feketén, fehéren azt, hogy egy jobboldali párt, egy konzervatív párt, tehát nem lehet semmi
ebben az ügyben, nézze, a Magyar Demokrata Fórum a megoldások keresésében mindig konstruktív az országgyűlésben. Ideológiai, eszmei kérdésekben azonban nincs pardon. Az MDF egy konzervatív párt, és nem tűri, hogy mások mindenféle baloldali populizmussal kampányoljanak.
A képviselő úr, köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen.
Elhatárolódtak a roma vezetők Farkas Flórián fideszes parlamenti képviselő kijelentéseitől. A Lungodrom elnöke szerint ugyanis a roma értelmiségnek nem a magyar gárdával kellene foglalkoznia elsősorban, hanem a kormány cigánypolitikáját kellene látványosan elutasítania. Több roma értelmiségit ugyanakkor Farkas Flórián azzal vádol, hogy megvette őket a kormány. Erről is kérdezzük a következő percekben vendégeinket.
Így van, a stúdióban már itt van Daróczi Ágnes, szociológus, és Ürmös Andor, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium roma integrációs főosztályának vezetője. Jó estét kívánok!
Jó estét!
Tehát Farkas Flórián, a Lungodrom elnöke az egyik napilapnak adott interjújában azt mondta, és felolvasom, mert nem hallották sajnos az előbb, a cigányságnak nem a magyar gárdával kellene foglalkozni, hanem a kormány cigány politikájára kellene nemet mondania. A magyar gárda véleménye szerint a kiszolgáltatottak védelmét szolgálja, és a cigányoknak is ott a helyük közöttük. Hát mit szólnak ehhez?
Ez egy elég félreérthető, és azt hiszem, hogy nagyon rossz kijelentés volt Farkas Lóriántól, egyszerűen azért, mert a magyar gárda eddigi tevékenysége mindenképpen figyelmeztető jele annak, hogy Magyarországon olyan jelek vannak, olyan félelmek erősödtek föl, hogy a cigányság ellen konkrétan egyes társadalmi erők fel akarnak lépni, valamiféle félelmet szeretnének elhinteni a cigányság körében. És Farkas Lórián, ha azt mondja, hogy a cigányságnak nem kell tartani a magyar gárdától, akkor azt gondolom, hogy téved. Farkas, ugyanis az a helyzet, hogy a gárda megfélemlíti a cigányságot.
Gyűlöletkeltés és szellemi környezetszennyezés, ez az, amit a magyar gárda csinál. Hogyha a dolgok mögé nézünk, akkor pontosan letapogatható, hogy a magyar faluban, amelyik munkanélküliséggel és gondokkal küzd, van egy létező gond, a mély szegénységben élők bizony sokszor tulajdonítanak el mások által megtermelt javakat. Ez egy nagyon rossz dolog, ez ellen hatékonyan fel kellene lépni. Azonban az okokat, magukat kell megszüntetni. Kerül az éhező gyerek szájába ennivaló, ha a magyar gárda riogatja, megfélemlíti, gyűlöletet szít ellenük? Kérdezzék ezt meg azok, akik gratulálnak és tapsolnak ahhoz az állítólagos kurázsihoz, amit a Magyar Gárda művel.
Mit szólnak ahhoz a felvetéshez? Ez szintén Farkas Lórián felvetése, és kérem, hogy röviden válaszoljanak, mert aztán más témában folytatjuk, hogy a jelenlegi politika felhasználja a cigányságot. Tehát úgymond egy ilyen ütőkártyaként előhúzza néha-néha, amikor kifejezetten jól jön, hogy mondjuk a mély szegénységben élő cigánysághoz az elmúlt évtizedekben 2-2,5 millió nem cigánságú polgár szegényedett le, és tulajdonképpen egy robbanásveszélyes állapot alakult ki, egymás torkának esünk, és elterelődik a figyelem.
Az, hogy a politika hogyan használja a cigányokat bizonyos kérdésekre, az egy alapvetően a politikusok vitája ebben a kérdésben. Egyszerűen azért, mert hogy teljesen természetes módon cigányvezetők bizonyos politikai pártokban szerepet vállalnak, és közöttük vannak bizonyos feszültségek. De az, hogy a cigánysággal, a cigányság képviselőivel a kormány egyeztette arról, hogy mit kíván tenni, milyen tervei vannak a jövőre vonatkozólag, hogyan kívánja az Európai Uniós forrásokat felhasználni a magyar kormány annak érdekében, hogy a cigányság integrációja megerősödjön, az egy egészen más típusú kérdés. Ugyanis a kormánynak kötelessége ezeket az egyeztetési mechanizmusokat megerősíteni, és erre a jelenlegi kormány is, én azt gondolom, hogy megtette a megfelelő lépéseket. Rendelkezünk olyan egyeztető fórumokkal, ahol jelentős civil képviselettel rendelkeznek a hazai cigány szervezetek, és itt zajlik egy egyeztetés, ennek többek között Farkas Lórián is tagja, a Lungodrom tagja ennek az egyeztető fórumnak.
Már a szlovákokat is bántják a Vajdaságban. A bánáti nagybecskerekhez tartozó Aradácson egy nacionalista, szlovák ellenes falfirka borzolja a kedélyeket. A rendőrség megkezdte a nyomozást. A délvidéken egyébként 62 ezerre tehető a szlovák nemzeti közösség lélekszáma.
Aradácon évszázadokon át éltek békés egyetértésben a szlovákok és a szerbek. Szorgalmas, dolgos emberek, ezért keltett nagy riadalmat, hogy a falu egyik legismertebb szlovák emberének családi öröksége, amelyet tájházzá szeretett volna alakítani, máig felderítetlen körülmények között leégett. Most meg azt írták a falára, ez figyelmeztetés a szlovákoknak.
Mindenem oda veszett. Nem tudom, mi van a háttérben, de az már mond valamit, hogy miért csak a szlovák házakon van falfirka, miért csak a mi házaink égnek le.
A lakosságnak a fele itt szlovák, a fele szerb. Az utóbbi másfél évtizedben voltak különböző nacionalista megnyilvánulások, máshogy megjelentek hasonló üzenetű feliratok, és rendre átfirkálták a szlovák vagy magyar hivatalos cégtáblákat.
Eddig ez volt a legkirívóbb példája a nemzeti türelmetlenségnek. Én azt hiszem, jól szervezett erők műve. Össze akarnak bennünket veszíteni, de mi ezt nem engedjük meg.
A szlovák ellenes falfirka a szerbiai elnökválasztás hajnalán jelent meg. Sokan úgy gondolják, a demokratikus erőket is figyelmeztetni akarták. A faluban ugyanis az első fordulóban Boris Tadic kapta a legtöbb szavazatot.
Mégis volt rendőr a Hedvig Bábor a lövöldözők között a szlovákiai szimülőterén. Az illető nem a szlovák belügyminisztérium, hanem a közlekedési tárca felügyelete alá tartozó vasúti rendőrség kötelékébe tartozik. A hírportál értesülését már megerősítette a szlovák országos rendőrfőkapitány helyettese. Feltételezések szerint a Bábút Malina Hedvigről a 2006-ban megvert nyitrai egyetemistáról nevezték el. Az országgyűlés elnökétől kért segítséget a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság szűkös anyagi helyzetének javítása érdekében. Szili Katalin megígérte, az ügyben felveszi a kapcsolatot a kulturális tárcával.
A házelnök országos kegyeleti nap kijelölését javasolta, amely szándéka szerint nemzeti emlékhelyeinkre irányítaná a figyelmet, egyben alkalmat adna az elhanyagolt sírhelyek rendbetételére is.
Szeretnénk, hogyha egyfajta figyelemfelkeltésre sor kerülne tavasszal, hiszen ebben önkormányzatok, civil szervezetek nagy-nagy segítséget tudnának nyújtani.
A kegyeleti bizottság, hát mondjuk úgy költségvetési ellátottsága az majdnem zéró, ugyanakkor temetőinkben rangos helyen hozzátartozók nélküli nagyon elhanyagolt állapotú sírok vannak.
Ez egyébként nem volt mindig így. Néhány évvel ezelőtt a bizottság még 100 millió forint fölötti összeggel gazdálkodott. 2007-re azonban ebből mindössze 5 millió maradt, amit a kulturális tárca egészített ki további 7 millióval. Hogy 12 millió forint mire elég, pontosabban mire nem, jól illusztrálja a Batthyány mauzóleum példája. A Fiumei úti temetőben lévő síremlék felújítása nem is olyan rég 400 millió forintot emésztett föl. A nemzeti sírkert helyzetét az is nehezíti, hogy továbbra sem szabályozza semmilyen megállapodás, hogy mi a feladata a temető tulajdonosának, vagyis az államnak, illetve kezelőjének, a Budapesti Temetkezési Intézetnek.
Törvényvédi, mégis széthortak egy kunhalmot Gyula mellett. A több ezer éves kultúrtörténeti emlék egy útépítésnek esett áltozatul. A szakértő szerint valószínűleg sem a nyomvonal tervezője, sem a kivitelező nem tudta, hogy miben tesz kárt.
Sokan nem tudják, mik az oka, csak nevükben kunhalmok. A Kárpát-medence legrégebbi emberalkotta építményeiről van szó, amelyek között települési, strázsa, határ és sírhalmok egyaránt fellelhetők. Védelmüket 1996 óta törvény szabályozza.
Szó szerint úgy, hogy valamennyi kunhalom védett megyénként listához kötött, és akkor elhordani, megsemmisíteni, megmásítani nem szabad. Csak hát itt is a törvénynek van egy baki, amit szerintem nagyon érdemes lenne kiigazítani, hogy nem tiltja meg a művelést.
Ez pedig centiméterekkel csökkenti évente egy-egy kunhalom méretét, vagyis lassanként elkopnak. Gyulán ennél drasztikusabb beavatkozás történt, az eredeti állapot teljes egészében megsemmisült. Így már az 580-at sem éri el a még látható Békés megyei kunhalmok száma, ami elenyésző ahhoz a 40 ezerhez képest, amelyet a Kárpát-medence ősi népei emeltek. Ennek a halomnak szerencséje volt, mert emlékoszlopot állítottak a tetején, így sem beszántani, sem elhordani nem lehetett. A védelmüket szorgalmazók most minden olyan gazdálkodót megkeresnek és felvilágosítanak, akiknek a földjén kunhalom található.
Mérgezésből felgyógyult védett madarakat egy rét és két parlagi sast engedtek szabadon. A hevesi füves puszták tájvédelmi körzetben a Bükki és a Hortobányi Nemzeti Park, valamint a Magyar Madártani Egyesület szakemberei. Ezzel arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy az utóbbi időben egyre gyakoribb a szándékos vagy a figyelmetlenségből elkövetett mérgezés.
Ez a rétisas túlélte a decemberi mérgezés hullámot.
Helyet hadd kérjek itt középen.
Eddig a fővárosi állatkertben lábadozott, ahogy ez a két parlagisas is. Egyiküket meg is gyűrűzték, mielőtt visszaengedték a természetbe.
A vonulási útvonalra lehet következtetni a gyűrűből.
Tavaly évvégén Jászteleknél a kutyák tetemébe tettek mérget, akkor két rétisas pusztult el. Idén pedig jászárok szállásnál fácánokat etettek meg, valószínűleg csávázószerrel mérgezett búzával. Ezekből a fácánokból ettek a védett ragadozó madarak. Összesen 5 sas betegedett meg.
Feltételezzük, hogy ezek nem véletlenszerű mérgezések, hanem valakik országos szinten szándékosan mérgezik a ragadozó madarakat, és azon belül elsősorban talán a sasokat.
A mérgezési hullám ezzel nem állt meg. Ma reggel ismét találtak egy beteg rétisast a Hortobágyon.
Köszönjük a figyelmüket, jó éjszakát, viszontlátásra!
Sütővel volt egy telefonbeszélgetés, és azt mondta, hogy Magyarország 18 óta legnagyobbat most tette az erdélyi magyarságért. És életem legszebb karácsony. Ezt mondta.
A bulvársajtó nem is megtegelne. Ennek a harcnak csak egy nyertese lehet.
Azt mondja, hogy 23 éves, szűz vagyok.
Még szerencse, hogy minden háború fegyverszünettel ér véget.
Szerelmes vagyok egy nőstérfiba.
Váratlan fordulatok, mulatságos félreértések és felejthetetlen színészi játék.
Amit nem tudok elvinni, azt összetöröm.
A főszerepben Natalie Wood, Tony Curtis és Henry Fonda. Majd most kiderül. Fergeteges amerikai vígjáték szombat délután 1:45-kor a Duna televízióban.
Hölgyem, kérem!
Az Oscar-díjas, Cannes-i nagydíjas rendező Roman Polanski megrázó filmeposza egy sötét korról, amikor a világban úrrá lett a gonosz, és egy emberről, aki soha nem adta föl.
Válogatás nélkül vadásznak mindenkire. Zsidókra, lengyelekre, bárkire.
A főszerepben az Oscar-díjas Adrien Brody.
Zsidóknak tilos a belépés.
A film előtt beszélgetést láthatnak az alkotóval. Találkozás Roman Polanskival. A zongorista. szombat este a Duna Televízió Zenére hangolva című sorozatában.
Bűvölet. A nagy sikerű sorozat új, eddig még nem látott epizódokkal hamarosan a Duna Televízióban.
Reggelt kívánok, kedves nézőink, ez itt a Dunatér, ahol saját műsorainkat ajánlom szíves figyelmükbe. Két délelőtti és két esti műsorunkat emelném ki a sorból. A csillagászat, az ezotéria, az életünket átszövő különböző természettudományok és újfajta tudományok szinte mindenkit érdekelnek. Zóf Katit is, aki a szalomban vendégeivel, Novák Andrással, az ezotéria kiemelkedő képviselőjével, Grand Pir Attila csillagász énekessel és Jankovics Marcellel ezt a témát járják körül 7 óra után 5 perccel.
Igen, március 21-e az a tavasz pont. Ehhez lehet igazodni. És akkor minden ünnep erre szerveződik, a irodalom erre szerveződik, azok az erők, amik egy Iliászban és egy Odisszeában mozognak, vagy egy Mahabháratában, azok mind a kozmikus harcot, a világosság, a fény és a sötétség közti küzdelmet. És ez nem fog megváltozni, mi régen nem leszünk már emberek, amikor még mindig ez a két nagy erő fog munkálni. És a vallások erre épülnek, erre a dualisztikus ellentétpárra, amelyik ebből kimozdul, az félreviszi. Tehát a monoteizmusnak azok az irányzatai, amelyek ugye a sötétséget azt lejjebb minősítik. Engem Madács is azért foglalkoztatott, és azért csinálom a tragédiát, mert a nagy vita, ami Isten és Lucifer között lezajlik, ugye az ki volt előbb, a fény vagy az árnyék? Hát a sötétség van előbb, ugye abban születik a fény, maga az Isten mondja először.
7 óra 45 perctől folytatjuk a Római Birodalom című francia-japán dokumentumfilm sorozat vetítését. A sorozat záró epizódjának narrátora szerint a légiósok lázadása nagyban hozzájárult az egykor virágzó birodalom összeomlásához.
A végső hódítások Trajánusz nevéhez fűződnek. Arábia, Mezopotámia körülbelül 105 körül volt kénytelen fejet hajtani, és rá egy évre Dákia is ezt tette. De vajon milyen volt a légiók élete ebben az időszakban? 100-ban Trajánusz egy 40 méter magas műemléket építtetett, amelyet később sírhelyéül neveztek ki. Ezen egy 120 méteres körvonalban tüntették fel a nagy hódító dákiai hadjáratait.
18 óra 15 perctől folytatjuk a Vörös Pimpernel című angol TV-film sorozat vetítését.
Érezte otthon magát.
Azt hittem, az ember különb az állatnál, de maguk nem azok.
Ezért süllyesztel emberekkel telezsúfolt bárkákat a Loárban.
Nem kell mindent elhinni, amit hall.
Egy republikánus disznóról bármit elhisz.
Az előítélet a leghatásosabb.
Eleget ölt, tudhatná az eleven húsba döfött kard gyilkosabb fegyver.
Nem éppen eszményi hely olyan valakinek, aki helyteleníti az erőszakot.
A maguk hidegvérű gyilkosságaitól írtott.
A maguk vezetője hidegvérrel lemészárolta az embereimet, miután megadták magukat.
Olasz nyelv kezdőknek. Ez a címe annak a dán-svéd játékfilmnek, melyet este 7 órától nézhetnek meg. Lon Scherfig mozia felhőtlen szórakozást ígér, megkapó, eredeti és nagyon szerethető film. Kedves nézőink, a Dunatér véget ért, az új műsorrend szerint legközelebb a 2 órás hírek után várom önöket, de még mielőtt elbúcsúznék, van egy koncert ajánlatom. Ha valaki nem ismerné Váci Esztert, annak megsúgom, hogy ő az a kissé fátyolos hangú énekesnő, akit korábban többek között a Szörbben és a Jazzmegazban is hallhattunk énekelni, illetve a Szörb zenekarnak jelenleg is tagja. Nos tehát, január 29-én este 8:30-tól a Váci Eszter Quartet zenél a Szeparé Bistróban. Most ők zenélnek nekünk, búcsúzóul, viszontlátásra!
The awesome of reach.
Vasárnap este 20 óra 45 perctől ismét színlap a Kárpát-medencei teátrumok eseményeivel. És hogy miről szólunk? Íme. Kiállítás a Végszínházban Rutkai Éváról. Hanvas Béla nyomán Spíró György szilvesztere a Nemzeti Színházban. Ahogy tesszük, ismét a reflektorfényben. Színlap 20 óra 45 perctől vasárnap este. Számítunk figyelmükre.
Első filmesek, amatőr filmesek, kisfilmesek, ismeretlen és befutott rendezők. Régi és új alkotások a filmvásznon. Egy hét, amikor a magyar mozié a főszerep. Képernyőn a 39. filmszemle. Filmszemle 2008. Kortárs magyar filmek egy héten át a Duna Televízióban.
Bűvölet. Hamarosan a Duna Televízióban.